Szeretettel köszöntök minden ifjat, aki magát ifjúnak látja, és ez azt gondolom, hogy nem életkor kérdése, hanem valóban annak az ajándéka, hogy Isten hogy és miként munkálkodik bennünk. Örülök, hogy ennyien lehetünk, hogy együtt vagyunk. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el imádsággal. Boruljunk a mi Urunk elé. Köszönjük neked, Urunk, hogy helyet, időt, alkalmat készítesz nekünk újra és újra. Köszönjük neked, hogy készíteszel bennünket, hogy hozzád jöve előtted leboruljunk, hódoljunk, imádjunk téged, és a te kegyelmedből, a te szeretetedből, a te megajándékozó csodálatos voltodra tekintsünk. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a ma délutánt, áld meg a szívünk nyitottságát, áld meg a közösségünket veled és egymással, és kérünk téged, hagyj legyen minden, ami történik, felülről való, tőled való áldás, a te dicsőségedre is mindnyájunk örömére. Édesatyánk Jézusért, megváltónkért, bizalommal jövünk így eléd, és köszönjük a te lelkedet, aki itt van velünk, és betölt minket. Amen. Az záró mondott ennek az éneknek, hogy szeress és szolgálj, amíg lehet, ki tudja, meddig tart életed. Egyik egyházatyánk, Augustinus, azt a nagyon egyszerű lényegi mondatot mondta ki, szeress és tégy, amit akarsz. Azt gondolom, ha most odahajulunk Isten igéje fölé, akkor világossá válik ennek egy kicsi részlete, mit is jelent és miért mérhetetlen nagy ajándék ez a szeretet. A Galatákhoz írott levél 5. fejezetéből lesznek hónapról hónapra azok a szavak, igék, amelyek bennünket vezetnek. A Galata levél 5. fejezetének 22. verséből, egy jól ismert igéből. Olvasom most számotokra, és akinél itt az ige, lapozza fel, kövesse nyomon. Bár azt gondolom, az egyik olyan részlete, olyan mondata ez a Szentírásnak, amit szívből, fejből is tudhatunk. Így hangzik. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. És most újra olvasom. A lélek gyümölcse pedig szeretet. Gyümölcsre olvasunk. Éppen most az őszi időben már a gyümölcs érésnek az utolsó szakaszához érünk. Talán tudjátok, hogy a Tokaj hegyaljai szőlő szemek legértékesebbjeit még ilyenkor hagyják egy picit ott a tőkén, és még novemberi szüretet is megengednek maguknak azok, akik bátrak és tudják, hogy hogy kell vele bánni. Én ezt csak onnan tudom, hogy az én feleségem nagybátyja is szőlészborászott Tokajhegyalján, és jártunk ott a múlt nyáron gyermekeinkkel, és nagyon sok mindent elmondott nekem erről a területről, ami nagyon kedves amúgy is számunkra, de ennek a titkáról is beszélt egy kicsit. Persze ennek megvannak a veszélyei. Most azonban nem a szőlőszemek érleléséről, vagy a Tokajhegyaljai finom mustról, majd borról gondolkozzunk, hanem ugyan ősz van, de mégis egy gyümölcs termés folyamatos lehetőségéről, mert Isten igéje számunkra egész ősszel, egész télen át, tavasszal is majd nyáralig a gyümölcsökről fog szólni. Ha a gyümölcsökre gondolunk, a gyümölcsre gondolunk, akkor van egy olyan mondata az Úr Jézusnak, ami számomra olyan bevezető gondolattá vált, és most itt az egésznek a bevezetőjeként, bár maga a fogalom lesz a legfontosabb számunkra, mégis több mindent szeretnék elmondani a gyümölcsözésről és a gyümölcs termés lehetőségéről. Jézus mondata így hangzik: gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tulajdonképpen az életben mindenkit a gyümölcséről lehet pontosan megismerni. Milyen gyümölcsöt terem? Ki, milyen gyümölcsöt terem? A nagy kérdés, hogy bennünket meg lehet-e ismerni arról a gyümölcsről, amelyről itt az ige olyan világosan, olyan egyértelműen tanít, a lélek gyümölcséről. Márpedig, hogy meg lehet-e ismerni, ez azt veti fel, azt a kérdést hozza elénk, hogy vajon kik vagyunk igazán. Mert akik a lélek emberei, akik a lélektől vezetett emberek, akik a lélekkel betöltött emberek, akik a lélek zsengéjének részesei, azok ennek a gyümölcsnek a csodálatos termői lehetnek. Itt a lélek gyümölcseként olvasunk 9 csodálatos gyümölcs szemről, és ezeket bontja ki, bontogatja ki előttünk. Hiszük a lélek Isten szeretete által. Gyümölcsről lehet felismerni a fát, gyümölcsről lehet felismerni a keresztényt, gyümölcsről lehet felismerni az embert, hova és kihez tartozik. Mi a legelső, ami ebből felragyog, csak nagyon röviden és néhány talán elvi megközelítéssel. Az első dolog, amit világosan látnunk kell, hogy ennek a gyümölcsözésnek természetfeletti eredete van. Ez a gyümölcs, ez nem az ember gyümölcse. Ez nem annak az embernek a gyümölcsözése, aki a legtöbbet, a legjobbat, a legnagyobbat hozza ki magából. Ez a gyümölcs a lélek gyümölcse. És nagy betűvel írva a lélek gyümölcse, ez azt jelenti a Szentírás szavaiban, hogy a szent lélek gyümölcse. Isten harmadik személyének gyümölcse. Ez nem is az ember belső emberének, a lelkének a gyümölcse, ellentétben esetleg a testével, hanem ez a szent lélek gyümölcse. Ez tehát azt jelenti, hogy nem a természet, az emberi természet következménye ez a gyümölcs. És ez világosan mutatja azt, hogy ezt nem is tudjuk produkálni, majd erre még utalnék. Ez csodálatos módon a szent lélek munkája bennünk. A másik oldal azonban annak, hogy gyümölcsről beszél itt Isten szava, Isten igéje, azt is mutatja nekünk, hogy ennek egy természetes növekedése van. A gyümölcs az természetes növekedés eredménye. A gyümölcsözés nem erőlködés eredménye, hanem egy természetes növekedésnek a következménye. És ez azt mutatja, hogy a hívő emberben, a lélektől vezetett emberben ez a gyümölcs, ez nem azért jön létre, mert ő ezt erőltette, hanem azért, mert természetes módon az a fa, amely valóban egy bizonyos értelemben egy fajtát hordoz, megtermi a gyümölcsét. Természetesen meg kell a körülményeinek lennie, meg kell ezeket is valóban vizsgálni, de természetes dolog, hogy egy fa gyümölcsöt terem. Az baj természetesen, ha valami miatt ez nem lenne természetes. Tehát azt is látjuk, hogy ez egy csodálatos, természetes dolog. Nem valami olyan dologról fog most beszélgetni, ami egyfajta erőlködésnek a következménye. Akkor sem, hogyha hangsúlyá lesz számunkra az, hogy mi módon és miként is jelenhet meg ez még inkább az életünkben. A harmadik dolog pedig, ami itt van, ugyanennek a képnek, a gyümölcs képének világos üzeneteként előttünk, hogy ez egy fokozatos érlelődésnek is a tulajdonképpeni megjelenése. Hiszen a gyümölcs az nem úgy terem, ahogyan lehet, hogy ti is így vagytok vele, engem mindig megállít, amikor esetleg egy-egy, bár ez nem a gyümölcsről szól, de egy-egy hústermékre az van, hogy gyors érlelésű. Most nem megyek ebbe bele, hogy ez ki hogy tudja, mennyire ismeri, hogy ez mi ennek az igazi hátter, és mi ennek a következménye, de hagyd mondjam most így ezzel a képpen, hogy a gyümölcsözés az nem egy ilyen gyors gyümölcsözés, hanem bizony ez egy meghatározott idejű, és azt is merem mondani, hogy bizonyos értelemben egy lassú folyamat. Tehát amikor valaki gyümölcsözik, és gyümölcsöt terem, az azért nem így pront jelenik meg, rögtön gyümölcsözik, hanem az egy fokozatos érlelődésnek, egy fokozatos folyamatnak tulajdonképpen a vége. Természetes folyamatnak, de egy fokozatos folyamatnak a vége. Ezért hát bizonyos értelemben türelmesnek is kell lenni. Sokszor elgondolkozom azon, hogy a föld közeli ember mennyivel többet tud ezekről a dolgokról, mint mi városlakók vagy, akik elszakadtunk a földtől, mert igazán a föld közeli ember tudta, hogy a magvetés, a faplántálás, ültetés az milyen hosszú idő után hozza meg a gyümölcsét, és mennyiféle dolog kell ahhoz, hogy ez valóság legyen. Mi ahhoz szoktunk sajnos, és hát ebben majd beszélgessünk erről, vagy szálljátok vitába akár ezzel, ahhoz szoktunk, hogy a dolgok a polcon vannak. Bemegyünk az üzletbe, és levesszük őket, nem? Tehát ha mi éhesek vagyunk, akkor oda megyünk, és levesszük, a kenyeret úgy vesszük magunkhoz, hogy kiválasztjuk a 12 féle kenyértípusból, hogy melyik az, amit éppen meg akarunk. Ennél ugyanígy vagyunk a gyümölcsökkel, ahogy most úgy kívánok egy gyümölcsöt, leszaladunk a piacra, a zöldségeshez, és veszünk gyümölcsöt. És belegondoltok abba, hogy mi minden van amögött, hogy az a gyümölcs ott van a zöldségesnél, vagy a boltban, vagy mi van amögött, hogy ott van a kenyér, akkor azt gondolom, hogy közelebb kellünk ahhoz, hogy értsünk valamit abból, hogy ez egy fokozatos, természetes, ugyanakkor mégis egy csodálatos dolog, hogy ez megjelenik. Tulajdonképpen is élhetünk vele. Azt jelenti tehát ez, hogy a lélek munkája szerint, a lélek szerint történnek bennünk dolgok, és a lélek által történnek bennünk olyan dolgok, amelyekről itt olvasunk, amelyek csodálatosak. Ez nem erőködés, tehát újra mondom, hanem részesülés. A test cselekedetei, amelyek megelőzik ezt a csodálatos kijelentést, ugye itt olvasunk a Galata levélben ezt, azok tulajdonképpen az ember gyártmányai. Hogy mondjam így. Ezek termelődnek a bálvány gyárban, ahogyan Calvin az ember szívéről beszél. A bálványai miatt termel. Milyen különös kép ez, most így használom. A lélekgyümölcse azonban terem, a kertben. Egészen más. Gyár és kert. Micsoda különbség. Az egyik az ember által készített dolgok valósága, a másik az Isten által adott dolgok valósága. Termelés és születés, halott gyártmány, születő élet. Talán érzitek és látjátok a különbséget. Ugyanakkor az is világos, hogy a gyümölcs az Isten elvárása. Jogos elvárása. Hiszen ahol életet plántált az Isten, ott az élet gyümölcsözik is. Ahol Isten magot vetett, ott abból a magból élet születik. A vetés, a plántálás, a gyümölcsözés, ez magától érthető dolog, összetartozó dolog. Két dolog kell hozzá, hogy ez valóság legyen, ha Isten igének a lélek általi gyümölcsözésére tekintünk. Az egyik, hogy kikerüljön az az akadály az életünkből, amely bennünket elválaszt ettől a gyümölcsözéstől, ez nem más, mint a bűn. A másik pedig, hogy szükséges, hogy befogadjuk azt, ami összeköt bennünket Istennel, az ő lelkét. A bűn kivétele és a lélek befogadása, ez az, ami lehetővé teszi, hogy valóságosan gyümölcs teremjen az életünkben. És olyan csodálatos, hogy a lélek munkájaként ez a csodálatos, talán mondhatom így több színűség, sokféleség jelenik meg, amit ez a gyümölcs egynek, mégis, ha lehetne mondani, mint a szivárványnak a színeiben, különböző színekkel megjelenít Isten számunkra. Hogyan növekedik? Az ige hatására növekszik. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűség, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó, szerencsés lesz. Megadja gyümölcsét. Annak az embernek az életében, aki engedi az életében hatni a lelket és az ígét. Másfelől úgy növekszik, hogy a Jézusra való közösségben erősödök. Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jézus Krisztussal való közösség, a lélekkel való közösség által terem ez a gyümölcs. Különös módon jelenik ez meg. Ha belegondoltok abba, hogy milyen természet a miénk, mennyire ellenkezik azzal, ami egyébként itt előttünk van, akkor azt is érezzük, hogy ez a természet, ez az emberi, Istentől elszakított, mondhatjuk a Biblia nyelvén a régi természet, az óemberi természet, mennyire lefelé húz, milyen mérhetetlen ellenkező irányba húz bennünket, mint amerre a lélek emel. Hogyan lehet mégis lélekkel, teljes élettel másként, ugyanazon természettel mégis másként élni és más gyümölcsöt teremni? Egy egyszerű példával szemléltette ezt a képet, a lélekkel való kapcsolatot. Oswald Sanders, hagyj idézem őt most, lehet, hogy ismeritek a képet. Számra sokat jelentő volt, mert nagyon egyszerű, nagyon világos kép ez. És arról beszél, hogy mi az, amikor az ember a lélekkel kapcsolatban, a lélekkel összekötve, a lélekkel betelve van. Gondoljatok egy ólom darabra. Ha egy ólom darabot kézbe veszünk, és oda tartjuk egy víztartály fölé, és elengedjük, akkor ez az ólom darab ellenállhatatlan módon vonzódik a föld irányába, és a tartály aljára süllyed. Ezt azt gondolom egyikünk sem vonja kétségbe, legalábbis itt a jelenlegi földi viszonyok között. Hiszen alá vettetett, és alá van vetve a gravitáció törvényének. Ha ugyanezt az ólom darabot veszem, és ráerősítem egy fa darabra, és így teszem be a tartályba, így dobom be ebbe a víztartályba, akkor döbbenetes dolgot tapasztalok, bármilyen számára ez is természetes, íme úszik. Nem süllyed el. Semmi változás nem ment végbe az ólom természetében. Nézzétek meg! És a gravitáció törvényesen mondta fel a szolgálatot. A fával való kapcsolata, egyesülése úgymond folytán azonban, az ólom egy erősebb törvénynek lett alávetve. Az úszó testek törvényének. És így felszabadult a gravitáció vonzása alól, vagyis legyőzetett ennek az ereje. Nem megdöbbentő és nem egyszerű kép ez? Itt van a te meg az én ólom természetem, amely húz lefelé, amely egyáltalán nem ilyen gyümölcsöket termi, hanem a test cselekedeteit adja. És az a megdöbbentő, hogy nem az változik meg, hogy ebben valami javulás beállna, vagy megtörténne az a csoda, hogy tényleg ez a lefelé húzó gravitáció nem érvényesül többé, hanem Isten az ő szent lelkével, és jól értsétek, nagyon gyarlók a példák, nem egy fadarabbal, hanem ő szent lelkével köt össze bennünket, és a Szentlélek által mi fönt maradunk, és nem süllyedünk el, sőt, sokkal szebb ez, ami itt a Szentírásban van, mint ez az egyszerű példa, olyan dolgok jelennek meg az életünkben, amely egészen más, mint ami tőlünk telne. Mert aki kapja Isten szent lelkét, annak az életében a Jézusra jellemző tulajdonságok jelennek meg. És előbb-utóbb valóságá válik Jézus követése, Jézus Krisztus szolgálata, és mindaz, ami mások hasznára őt valóban alkalmassá teszi. A jézusi tulajdonságok a Szentlélek gyümölcsei, amelyek megjelennek rajtunk. Ha szolgálatban jár valaki, akkor Isten pedig az ő ajándékaival ajándékozza meg, a lélek ajándékaival, a lelki ajándékaival, a kegyelmi ajándékokkal, karizmákkal, amelyeken keresztül a szolgálatot képes betölteni. De a lélek gyümölcse pedig Jézust ábrázolja, Jézus jellemét jeleníti meg a lélek által. Ahogy az előbb mondtam, tehát gyümölcsöt teremni nem lehet, önmagában az ember nem tudja ezt produkálni, de természetes módon a Szentlélek ajándéka, munkája nyomán természetes módon növekszik, és érlelődik, és megjelenik az életünkben. Mi magunktól csak elvadult gyümölcsöket tudunk teremni. Amit felsorol a Szentírás, itt azok megrázóak, a test cselekedetei, ezek házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás, ezekhez hasonlóak. Ezekről pedig mondom nektek, mondja Pál, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Mert Isten országát csak azok öröklik, akik a lélek gyümölcsét termik. Ezért mondja Jézus, hogy újonnan kell születnetek. Újonnan kell születnünk. És ezt tudjuk jól, hogy egy olyan embernek mondta el az Úr Jézus a János evangélium a harmadik fejezetében, aki vallási kiválóság volt Nikodémusnak, aki mindent tudott már szinte, mindennel tisztában volt, erkölcsös ember is lehetett, jó képességű ember, de Jézus azt mondta, hogy nem láthatod meg az Isten országát, mondhatjuk most így tovább, nem teremhez gyümölcsöt, ha újonnan nem születtél. Ezért hát a lélek gyümölcsét nem lehet neveléssel, nem lehet tanítással, jutalmazással, fenyítéssel senkiből kicsikarni, ettől nem fog lelki gyümölcsöket teremni, mert amit a lélek gyümölcseként jelöl meg a Szentírás, azok nem emberi tulajdonságok, ahogyan mondtam, nem emberi nemes tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok, Jézus krisztusi tulajdonságok, amit ő maga mutat fel az életünkben. Ezért van nagy szükségünk valóban arra, hogy ezzel világosan tisztában legyünk, és ennek az örömét is a szívünkbe hordjuk, mert nem arról van szó, hogy meg kell változtatni magunkat, hanem arról van szó, hogy Isten Jézus Krisztusban újjászül, új természetet ajándékoz nekünk, amely által ez a gyümölcs megterem. És ez a gyümölcs érdekes, hogy egyes számban szerepel. Nem azt mondja itt ki a Szentírás, hogy a lélek gyümölcseiről hallunk, hanem a lélek gyümölcséről hallunk. Ez azt jelenti, hogy ezek nagyon szoros összefüggésben vannak egymással, és tulajdonképpen együtt jelennek meg a hívő ember életében. A lelki ajándékok, amelyek a szolgálatra készítenek fel, azok egy-egy speciális szolgálatra, területre adatnak nekünk, külön-külön egyikünknek ez, másikunknak az. De a lélek gyümölcse, mint Jézus Krisztus jellemvonásai, együtt jelennek meg az ővé életében. Ezért hát igazán lehetetlen, hogy valakiben van szeretet, de mondjuk nincs öröm. És sorolhatom tovább, amiről majd beszélni fogunk. Ez összefüggésében van egymással, tulajdonképpen, mint egy szőlőfürtön 9 szem. Egy gyümölcsről van szó, csak több szem van rajta. És ezt kellene jól látnunk. Nem lehet azt mondani, hogy melyik a hangsúlyosabb, melyik a kevésbé. Lehet, hogy van idő, van szakasz, amikor az egyik valamilyen értelemben dominánsabb, de hogy együtt jelenik meg, ez egészen biztos az újjászületett ember életében. És mi az első, amit olvastunk? Az első a szeretet. Nem véletlenül. Nem véletlenül hangzik ez, hiszen a szeretet a nagy parancs. A szeretet, amely maga Isten. A szeretet, amely kifejez, kijelent gyakorlatilag mindent. A szeretetben rejlik minden. Ezért, hogy mondtam, szeress, és tégy, amit akarsz, valóban igaz. Az első a szeretet. De milyen szeretet? Arra a szeretetre kell gondolnunk, amiről a római levélben Pál is ír. Az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Erről a szeretetről van szó. És majd látni fogjuk, és bizonyára ti is így látjátok, és beszélgethetünk majd róla, hogy milyen más ez a szeretet, mint egyébként az a szeretet fogalomból, szeretet, amiben mi emberek önmagunkban gondolkozunk. Ez a szeretet tehát Isten szeretete, amely kitöltetett a Szentlélek által a szívünkbe. Kitöltetik az önszeretettel, vagy a személyválogató szeretettel teli ember szívébe az Isten szereteteként. És csak ez a szeretet az, amely képes arra, hogy olyat tegyen, olyan módon éljen, amire mi magunktól soha nem vagyunk képesek. Akár, ahogy Jézus parancsba adta, hogy az ellenséget is szeretni tudja. És éppen azért, mert a szeretet az első, a legnagyobb, ezért az az igazság, hogy nincs is bizonyítóbb erejű jele a keresztény életnek, mint a szeretet. Nincs is bizonyítóbb erejű jele. Azt mondja Jézus a tanítványainak János 13-ban, arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Erről tudják meg az emberek, hogy kik vagyunk. Erről ismerik meg, erről a gyümölcsről, hogy kik vagyunk igazán. Vagy ugyanezt mondja János az ő első levelében, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Ez a jele, hogy szeretjük egymást. Ez a jele annak, hogy mi már nem a halálban vagyunk, mert a halálban nincs, csak önszeretet. A halál állapotában nincs igazi szeretet. És azt mondja Pál a római levélben, pontosan ugyanezért, mert ez az első, ez a legnagyobb, és ez a bizonyíték. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Tehát a legnagyobbat teszi meg, a törvényt teljesíti. Enélkül bármi egyébbel is tanúskodnánk az Úr Jézus Krisztusról, nem számít igazán semmit. Mert a szeretet hiánya, ahogyan Pál elmondja abban a csodálatos fejezetben, a Korintusi első levél 13. fejezetében, a Krisztus himnuszban, jól ismeritek, ha nincs bennem szeretet, mindent lenulláz, mindent annulál. Lehet benned nagy hit, hegyeket mozgató hit, nagy vágy, nagy motiváció, ha nincs benned szeretet, semmi vagy, semmi vagyok. A szeretet nagyobb, mint bármi más. Nagyobb, mint amit mondani, nagyobb, mint amit birtokolni vagy adni tudunk. A szeretet a legnagyobb. És az 1 Korintus 13-ban világosan tükröződik, hogy milyen ez a szeretet. Én azt hiszem, hogy ezt a fejezetet szívből kellene tudnunk, és kellene élnünk. Hiszen itt leíratott, hogy mi az az isteni szeretet. Valaki így fogalmazta meg, hogy a szeretet az a szívnek, mint a nyár a gazdasági évnek. Aratásra éleli a lélek leggyönyörűbb virágait. Valóban, mert Isten kegyelmének kertjében ez a legcsodálatosabb virág, a szeretet. És ha szeretet jellemzi az életünket, akkor valóban az életünk beteljesedik. Ha a szeretet nem jellemzi az életünket, akkor tulajdonképpen az életünk megüresedik. Semmivé lesz. És Péter is, Pállal együtt, és lássuk az apostolokat, nyilván a lélek által mondják, ezt mondja, mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Mindenek előtt ez a szeretet legyen bennetek. És ha most figyelünk egy picit erre, akkor különös kettősséget érezhetünk, talán felfigyeltek ti is rá. Egyfelől arról beszéltem, hogy ez természetfeletti eredetű, természetesen növekszik és fokozatosan élelődik. Tulajdonképpen nem rajtunk áll, hanem a léleké. Tehát a lélek gyümölcse ez, és mégis azt látjuk, hogy parancsba adatik meg, hogy szeressetek, hogy szeressétek egymást, kitartóan, mindenek előtt, és valóban legyen ez az életetekben. Hogy lehetséges ez? Tehát mi a felelősségünk? Hát ha nem tőlünk van, Isten adja ezt nekünk, kitöltötte a szívünkbe a lélek át, akkor nem csak várni kell. Figyeljük meg, és próbáljuk ezt most egy kicsit megérteni még, hogy mit is mond erről, és hogyan is bizonyítja számunkra ezt. Az ige. Tudjuk jól, és most ezt nagyon csak érintem, hiszen azt gondolom, hogy ezekkel tisztában vagytok, hogy háromféle bizonyos értelemben szeretett fogalom szerepel a görög nyelvben. Ezt a háromfélét mindjárt ismeritek, az egyik az erosz, a másik a filia, a harmadik pedig az agapé. Ugye erről beszéltünk idáig, az agapéről. Mi jellemzi az erosz szeretetet? Mi lehet, amire definiálni lehet ezt? Ez a kívánság szeretet, ez az erosz. Ismerjük ezt. Isten adta ezt is ajándékba. Legyünk ezzel tisztában, és azt is értsük, hogy az agapé nem ezeket elveszi az életből, hanem egészen mássá teszi. Az erosz, ez a kívánság szeretet. Tulajdonképpen ezzel egyfajta módon, ha tiszta, ez az érzés tisztává lehet ez az érzés, akkor ez az érzés, az a vágy, amivel a szerelmesek, de pontosítom, igazán az egymáshoz tartozók, a párok, akiket Isten egymás számára adott, nézhetnek egymásra. Ez egy vágyakozó szeretet forrás, ez egy kívánság, amivel oda nézünk, oda tekintünk a másikra. És nagyon sokszor ez egy kellemes érzés, ez a vágyakozás, hiszen a másik vonzó számunkra is. Ennek a vonzásába kerültünk. Isten igéje kapcsán erről is érdemes beszélgetnünk, és nem kell ezt tabu témának tekintenünk. De hozzá kell tegyük, parancsra ez sem megy. Hát azt mondom, hogy most légy szíves, kívánsággal néz rá. Most mondjátok meg, melyikünk tudná ezt megcsinálni. Tessék, kívánd meg azt. Hát mondanátok is, hogy valami baj van a lelkésszel, ilyeneket próbál csinálni, szóval nem kerítők vagyunk mi, egészen más a feladatunk, emberhalászok. De értitek, ezt nem lehet parancsra tenni. Ugyanakkor viszont azért ez felkeltődik bennünk, van akiben felkeltődik, és van, aki iránt érzetté válik, nyilván akkor tiszta, ahogyan mondtam, ha ez afelé jelenik meg, mint kívánság, mint vonzódás, szeretet, akit nekünk szánt Isten. És azért ebben benne van ez, és akkor itt is ezt is ismeritek, hogy szeretlek, mert szeretlek, ha ezek a feltételek is azért benne vannak. Szeretlek, mert kedves vagy, szép vagy, jól esik veled lenni, élvezem a társaságodat, a testedet, mindent, ami vagy. ez a filia szeretet. Igen, ilyen szeretet is van. Ez fontos, ezt ne vegyük ki mindennek a képéből. A másik szeretet fajta filia, ez az adok-kapok szeretet, tulajdonképpen talán így lehet fogalmazni, ez a barátság szeretet, ismeritek jól ezt a szót, ezt talán nem mondom, hogy még inkább ismeritek, de mi kifejezés bizonyára ismerős. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy barátok egymásra így néznek, ezzel a barátságos szeretettel, egyfajta kötődéssel. Az a lényege, szeretlek, hiszen te is szeretsz engem, együtt vagyunk, barátom vagy, maga Jézus is mondja, hogy ti a barátaim vagytok, mert átadtam nektek azt, ami rám bízatott. De azért ez a barátkozás sem működik igazán úgy, hogy parancsolják. Azt mondják a gyerekek egymásnak, hogy illetve a szülők a gyerekeknek nem egymásnak, hogy na most barátkozzatok. Hát ez így nem nagyon szokott történni. Néha mondunk ilyen butaságot felnőttek, szülők, de azért a gyerekeknek meg a fiataloknak a barátság az nem így működik. Lehet, hogy ezt mondja, hogy barátkozzatok. Innentől kezdve mindenki barát lesz. Ez sem működik így. Itt is valami kölcsönös rokonszenv kell, és kell ez az adok-veszek, valami alapján ez a barátság szövődik. Na és itt vagyunk az agapénál, ez a harmadik típusú szeretet. Mi az agapé a Biblia nyelvén? Tulajdonképpen miben jelenik meg? Jézus példázataiban csodálatosan megjelenik, de Jézus példáiban is, ahogyan ő emberekhez fordul. Mi ez a szeretet? Tulajdonképpen így mondhatjuk az akkori kor nyelvén. Asztal és életközösség. Hát mondhatjátok asztalközösség, hát ezt a barátokkal is megtesszük, meg azzal is, akit szeretünk, szerelmesek vagyunk, hát mitől több ez? Ez azt jelenti, azért jól értsük, hogy vállaljuk egészében egymást. Abban a korban, ha valakivel asztalközösséget vállalt valaki, akkor azt jelentett, hogy egészében vállalja. Emlékezzetek rá, amikor Jézus asztalhoz telepedett, és történt, olvassuk ezt a Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetében, sok vámszedő és bűnös is jött oda, és letelepettek Jézussal és a tanítványival együtt. És Jézus nem küldte el őket, fölháborodtak rajta, tudjátok jól. Jézus agapé szeretettel asztal és életközösséget vállalt ezekkel az emberekkel. Vagyis ez azt jelentette, ez a fajta szeretet, hogy függetlenül attól, hogy milyen a másik, sőt, inkább így mondhatjuk, hogy azzal együtt, sőt, annak ellenére, hogy milyen a másik, vállalta. Nem azért, mert kedves. Lehet, hogy egyáltalán nem kedves. Nem azért, mert szép. Lehet, hogy egyáltalán nem szép. Lehet, hogy egyáltalán nem élvezem a társaságát. Vagy azt is mondhatom, hogy egyáltalán nem kívánatos nekem a másik. Vagy így is mondhatom, hogy semmi hasznom a másikból. Semmi hasznom abból, hogyha szeretem. Mégis szeretem. Ez az agapé. Amikor így vállalok föl valakit, hogy azzal együtt és annak ellenére szeretem, hogy nincs benne semmi, úgymond szeretni való. A filozófusok azt fogalmazták meg, hogy hát nem lehet szeretni azt, akiben nincs szeretni való. Mert olyan szeretni való vagy, mondjuk még mi is, ezt azért szeretlek. Olyan szomorú dolog ez azért, ezt én magam is be kell, hogy ismerjem, meg lássam, hogy a gyermekeimet, ahogy próbálom szeretni, ugye amíg olyan picurkák, vagy hát nem picurkák, most már kicsik, most már nincsen picurka nálunk, de amíg kicsik, olyan könnyű őket úgy dögönyözve szeretni, nem? De mit szeretek én ebben? Önmagam. Élvezem ezt az egészet. Ez az igazság. És le kell lepleződni ebbe, hogy hát bocsánat, de nem ez a szeretet, hogy én úgy élvezem azt, hogy a talpát megpuszilom, mert ez élvezet egyébként, ajánlom szeretetnek. Egy darabig mondhatjátok. De egy idő után ugye ez már nem élvezet, Jézus mégis megmosta a tanítványai lábait. Ugye az már bocsánat, az így nem élvezet. Azért abban már valami más van. Vagy amikor olvastam valakiről, hogy volt egy keresztény család, és ott a környezetében egyszer csak valaki beállított hozzájuk, vagy telefonált, és azt mondta, hogy képzeljétek el nagy felindulással telefonát, hogy ez az X és Y, aki a gyülekezetbe járt, részegen ott van az utca sarkon. És akkor mi erre a reakció? Valaki részeg is ott van az utca sarkon, és közben még kereszténynek is kéne lenni. Hát azért ez már mégiscsak túlzás, nem? Hát ez a... És a reakciója, akiknek telefonált, nem ez volt. Abban a pillanatban beült a férfi a kocsijába, kiment az utca sarokra, ahol mondták, fölvette, hazahozta, és ahogy följött, elmeséli az a kisfiú, aki egyébként ebben a családban ezt átélve látta, hogy leírja ő ezt, akkor behozták ezt a részeg, hát el tudjátok képzelni, hogy milyen embert, és az édesanyja elkezdte a legszebb szobába, a vendégszobába megágyazni azt az ágyat, amikor a baldahínos ágy volt, és a legszebb, és ez a kisfiú ott állt, és mondta, hogy anya, ne ezt ágyaz, most beleteszed, milyen lehet, hogy le fogja hányni, és azt mondta, hogy az édesanyja, hogy pont ebbe kell tennem. Hiszen ő most olyan állapotban van, hogy amikor a medveből kihúzanodik, akkor őt szeretettel kell körülvenni, és a legjobbat kell neki adni. És azt mondta ez a kisfiú, aki aztán felcseperelt lett, az egész életének meghatározó élménye volt ez, hogy azt, aki lecsúszott, aki tönkrement, aki nem méltó, aki esetleg lehányja a legszebb ágymat, őt kell a legszebb ágyba tenni. És gondoljatok bele, hogy nem ez a szeretet? Az a szeretet, hogy megbotránkozunk, és azt mondjuk, hogy hát azért ez nem igaz. Megmondtuk neki, hogy ne igyon, ivott, tessék. Amit vetett, azt aratta, ott van az utcasarkon, szégyelje magát, szégyent hozott a gyülekezetünkre, szégyent hozott ránk, ennyi, és nem ezt tette. Vagy akkor, amikor ez is egy példa csak, amit hozok, lehet, hogy ez is megdöbbentő, éppen Sanyival beszélgettük egyszer el, hogy Erik Honecker nevét azért még van közöttetek, aki ismeri, hát nem büszkélkedhet sok szép jó dologgal ez az Erik Honecker nevű német államfő, ugye az NDK-nak volt az utolsó kommunista vezetője, és amikor ő megbukott, meg a rendszerváltás után, hát eléggé kiszolgáltottá lett, hogy mi lett aztán a pere után, meg ezt én nem tudom, de azt tudom, hogy egy olyan lelkész család fogadta őt be, akin rengetegen megbotránkoztak. Rengetegen. Uwe Holmernek hívják ezt a lelkészt, én ismerem őt meg a gyermekeivel, vagy a fiaival, akik lelkészek többek között, találkozhattam még a Holt NDK-ban, de amikor elolvasta az ember, hogy befogadta, és voltak megbotránkozó emberek, hogy hogy lehetett ezt a vad kommunista ember befogadni? Most őszintén értsétek, hogy ezt én nem mondom, hogy én meg tudom ítélni ezt, hogy hogy lehetett, hogy jó volt-e, vagy nem volt jó, de én azt gondolom, hogy nem másért tették, mint szeretetből. Mert ugye lehet azt a halálra vert, kirabolt embert, aki ott van az útszélen, úgy ott hagyni, hogy elmegyek, mert én megyek éppen a legtisztább ügyben járva papként, vagy elmegyek lévitaként, és elmegyek, mert és lehet úgy is, nem ahogy az irgalmas samaritánus tette. Melyiket hozta Jézus példaként? A tiszta papot, meg a tiszta lévitát, aki nagy távolságról megállapított, hogy ehhez nem szabad most érnem, mert én megyek, és tisztának kell maradnom, vagy az irgalmas samaritánust. Mi haszna volt neki ebből? A pénzét hagyta ott. A fogadóban, meg még hagyott rá, hogy ha kell, akkor majd még fizet érte. Ez a szeretet. Ez a szeretet. Életközösség vállalása. És azt mondja az Úr, erre kötelez, szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. Hogy? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. És a másikat, az embertársadat, mint magadat. Szeretni annyit jelent, írja Walter Nietzsche, nem Nietzsche a filozófus, hanem Walter Nietzsche, különböztessük meg őket, nagyon jó könyvei vannak. Azt jelenti, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Ezt jelenti szeretni. Még egyszer, felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleit. A szeretet a feltétel nélküli elfogadás és a feltétel nélküli önátadásnak az attitűdje, a hozzáállása. Feltétel nélküli elfogadás és feltétel nélküli önátadás. Ez a szeretet, ez az agapé. És erről lehet megismerni, hogy mi mások vagyunk, hogy más természet van bennünk, mert nem az van bennünk, ami egyébként lenne, hanem Isten szeretete, természete ragyog fel. A szeretet himnusza Isten szeretetéről szól. A mi szeretetünk a magunk hasznát keresi. A mi szeretetünk felrúja a gonoszt. A mi szeretetünk nem remél semmit. A mi szeretetünk nem tűr el semmit. A mi szeretetünk elfogy nagyon hamar, az Istené pedig elfedez, és soha el nem fogy. És annyit még, az agapé, amiről beszélünk, újra mondom, nem az erosz, és nem a filia helyett van, hanem azt teszi élővé és hatóvá. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. És hogy lehetséges-e a parancsnak engedni, mindjárt röviden is befejezem, reflektálok, de néhány olyan gondolatot hagy hozzak ide, amit nagyon számra nagyon beszédes és komoly üzenetként fogalmaztak meg olyan emberek, olyan hívő emberek, lelkipásztorok, akiktől csak tanulni lehet. Hagy idézzek most közülük, tőlük néhányat, egy-egy felsorolással, ellentétpárral, illetve azzal, hogy mit is jelent ez egy gyülekezetben. Az emberi szeretet azt mondja, magamnak szeretném azt, ami a másiknak van, és amely az ő hatalmában áll, hogy nekem adja. Az isteni szeretet azt mondja, szeretném ezt a másiknak adni, mert szeretem. Az emberi szeretet gazdagabbá szeretné tenni önmagát egy olyan ajándék által, amit valaki más adhatna neki. Az isteni szeretet másokat gazdagabbá akar tenni azzal, hogy mindenét neki adja, amilyen csak van. Az egyik szeretet a vágy és az érzés dolga. Ez a szeretet jön és megy, ahogy éppen neki tetszik. Nem idézhetjük elő saját erőfeszítéseink által. Az isteni szeretet sokkal inkább, és itt szeretnék utalni az előbbiekre, az akarat kérdése. Mivel az, hogy adjon vagy ne adjon, a sokkal inkább a saját hatalmában áll. Az igazi szeretet, az isteni szeretet elsősorban nem érzelem, hanem akarat. Akarat. Akarom szeretni azt is, aki akár az ellenségem. Áldani akarom azt is, aki engem átkoz. Ez a szeretet. És ez nem érzelem. Ez nem érzelem dolga. Ez nagy szabadítás, és nagyon fontos, hogy ezt felfedezzük. A szeretet parancsa nem a mi elhatározásunkon múlik. Nekünk szeretnünk kell, akár kedvünk tartja, akár nem. Valóban elmondható, a mások felé megnyilvánuló szeretet az első jele annak, hogy újjászülettünk, és a Szentlélek munkálkodik az életünkben. Ellentét párokban fogalmazta meg valaki így. Milyen az igazi szeretet? Ez a gyümölcs, az agapé. Nem viszonzó, hanem kezdeményező. Mert egyszerűen nagyon találóan fogalmaz. Tehát nem arról szól, hogy kaptam valamit, ezért adok valamit. Ez a viszonzó. Nem viszonzó, hanem kezdeményező. Nem kérkedő, hanem rejtőzködő. Tehát nem ő magát mutatja föl, hanem rejtve, de elvégzi azt, ami a másikért fontos. Ez is érdekes, hogy fogalmazódik, nem hallható, hanem látható. Ugye arra utalítja a hogy ne szóval. Nem arról szól, hogy hú, micsoda, nagyon szeretlek. Hanem úgymond egyszerűen csak tapasztal, csak látható ez a szeretet, mert cselekedetekben nyilvánul meg. Nem vak a másik bűneire nézve, hogy tudnék észre se veszi, nem törődik vele, de nem is megbotránkozó, az előbb is utaltunk ebben a történetben erre, hanem elfedező és betakaró az igazi szeretet. Elfedező és betakaró. Az, ahogy az előbb hallottuk ezt. És egy másik idézet még arról, hogy milyen a gyülekezet, amelyik valóban szeretetben él, tehát mire utal ez a gondolat, ez fog kijönni itt a végén. Így fogalmazza meg valaki, én megtanultam, nincs annak semmi alapja, hogy erős gyülekezetekről, meg gyenge gyülekezetekről. Nagy egyházakról, meg kis egyházakról. Meleg gyülekezetekről, vagy hideg gyülekezetekről beszéljünk. Ezek a kategóriák nélkülözik a valóságot, és félrevezetők. Egyszerűen csak szeretetteljes és szeretet nélküli gyülekezet van. Ez a két kategória. És valahol azt gondolom, hogy fején találta a szöget. Hát ezért kérdés most, ami számunkra, ifjúság és kevésbé ifjú generáció számára is, hogy ez a gyümölcs, ez hogyan érlelődik, hogyan van jelen az életünkben. De bátorítás legyen a lélekkel teli ember, ennek a csodálatos gyümölcsnek a részese. Adjunk hálát ezért, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy mérhetetlenül gazdag a te kijelentésed, és csodálatos a te ajándékozó szereteted. Köszönjük, hogy olyat tettél és teszel lehetővé az életünkben, ami magunktól lehetetlen. És kérünk téged, könyörülj, hogy a te igéd fényében ne arra nézzünk, ami nincs, hanem azt lássuk meg, amivé lehetünk általad. Könyörülj rajtunk, hogy valóban értsük, lássuk, hogy benned általad, lelked által lehetővé válik, hogy szeressünk, hogy akarjunk így szeretni, önzetlenül, mások javáért, még az ellenségünket is, mert lehetséges ez a te lelked ereje által. Nem vagyunk magunkra utalva, nem erőlködnünk kell, hanem engednünk kell annak a természetes, áldott, fokozatos folyamatnak, amely megéleli bennünk ezt a természet feletti gyümölcsöt. Köszönjük, Urunk, hogy erről beszéltél velünk, és köszönjük, Urunk, hogy ennek nyomán mi élhetünk, és lehetünk mások számára olyanokká, akiken keresztül te ragyogsz fel. Erre van szüksége mindenkinek, és kérjük, hogy ezt munkáld is bennünk. Jézusért, megváltónkért, a te lelked által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen.